Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Király Krisztina védőnő, és egy nagyon különleges, belsőséges, és szerintem sokfajta szempontból megvéleményezett témáról, a szoptatásról fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek én is, Erika, és a kedves hallgatókat is.
A szoptatáshoz mindenképpen vissza kell mennünk, azt hiszem, hogy a szülőszobába, ugyanis van egy olyan óra, amit az anyuka együtt tölthet a babával, mi ennek a jelentősége.
A szoptatásra tulajdonképpen a női test már várandóság alatt elkezd felkészülni. Megnövekszik a tejmirigyeknek az állománya, de igazából a szülés után kezdődik maga a folyamat. Amikor a szülést beindító hormonok elkezdenek működni, akkor indul be a tejtermelés is igazán. És nagyon-nagyon fontos ez a bizonyos óra, az aranyóra, amit említettél, a legtöbb kórházban most már lehetőség van erre, hogy a születés után a babát az anyuka a pocakjára tegyék, a bőrük találkozzon, érintkezzen egymással. Egy egészséges újszülött képes arra, hogyha kap legalább fél órát, de inkább egy teljes órát erre, hogy egy kicsit pihenős időszakok közben, amikor az ébere pár perce van, akkor feljebb ússzon az anya pocakjáról, megkeresse az anya mellét, és elkezdjen szopizni. Ilyenkor természetesen még nem jelentős mennyiségű anyatejre kell számítani, az előtej, a kolosztrum ürül, így a szülés után rögtön, és még egy-két napig, ami viszont nagyon-nagyon fontos az újszülött baba számára. A szakirodalom úgy is emlegeti, hogy az első védőoltás, mert olyan nagyon fontos védőanyagok vannak benne, nagyon pici mennyiségű, de nagyon-nagyon fontos a baba szervezete számára.
Mielőtt teljesen részletesen áttérnénk a szoptatásra és annak a mikéntjére, mi van azokkal az anyukákkal, akiknek ez nem sikerül, például mert császáros szülés van, vagy pedig a szülés közben történik valami, ami miatt erre nincsen lehetőség?
A császáros mamáknál ez aranyóra nyilván, hogy ez kimarad, és a babával való találkozás is egy picit később történik meg, mert egy sima szülés után néhány órával már az anyuka megkapja a kisbabáját, és próbálkozhatnak a szoptatással. A császárral szült mamák általában egy 24 óra elteltével kapják csak meg a babát, de azért ott sem romlik el mindjárt ettől a szoptatás folyamata, csak egy picit tolódik. Normál esetben a szülés után olyan harmadik, negyedik napon van az igazi tejbelövelés, amikor már jelentősebb mennyiségű anyatej termelődik, a császárral szült mamáknál ez egy kicsit később, 5.-6. nap körül várható.
Mennyire szoktak aggódni a mamák, hogy hogy történik ez az egész? Szoktak sokat izgulni rajta?
Igen, hát főleg aki az első kisbabáját várja, mert olyan nehéz azt elképzelni, hogy hogy fog ez menni. Nagyon sok önbizalom kell hozzá, hogy elhiggye a kismama magáról, hogy a teste képes rá, és ő maga is majd ezt meg fogja tanulni. A tanulás az egy fontos dolog, sajnos régen a babának a szoptatása, az anya mellől való etetése, ez egy teljesen természetes és ösztönös folyamat volt, mivel most már a szülés is egy kicsit túl van intézményesítve, ez a dolog is megszenvedi ennek úgymond a kárát. Sokan a félelem, az aggódás miatt nem merik ösztönösen csinálni ezt, és ezért tanulni kell.
Mi a tapasztalat? Hogyan állnak egyébként a kismamák még a terhesség ideje alatt magához, a szoptatáshoz? Mekkora a mellette és mekkora az ellene való tiltakozás?
Sok a félelem, az aggódás ezzel kapcsolatban. Én úgy látom, hogy azok az anyukák, akiket a saját édesanyjuk annak idején szoptatott, ők bátrabban, nagyobb önbizalommal állnak hozzá ahhoz, hogy majd őnekik is ez sikerülni fog. Anyukámnak sikerül, ő szoptatott engem, akkor nyilván én is, mivel hasonlítok is rá, majd nekem is ez sikerülni fog. Nagyon fontos a környezetnek a támogatása, az apa szerepe ebben, hogy ő is fontosnak tartsa, biztassa, támogassa az anyukát, hogy alkalmas lesz rá. Egyébként a nőknek a 97%-a fizikailag alkalmas arra, hogy szoptasson.
Egy picit beszéljünk arról a 3%-ról, aki viszont nem alkalmas a szoptatásra. Ilyenkor is van tejtermelés? Hogyan lehet azt egyébként elapasztani abban az esetben, hogyha nem is sikerült mondjuk a szoptatás?
Van néhány nagyon ritka olyan betegség, az anyának olyan gyógyszert kell szednie, amivel nem szabad szoptatni, mert esetleg ez a gyógyszer bekerül az anyatejbe, és ennek káros hatása lenne a babára. Ilyenkor gyógyszeresen és fizikai módszerekkel le kell állítani a tejtermelést, és akkor mindjárt az elejétől más táplálékot kap a baba.
A szoptatással ennek a hogy, hol és mikor kérdésének a hármasával fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Király Krisztina védőnővel, a szoptatás a témánk, és most jön ez a hármas kérdés, hogy, hol és mikor kell a szoptatást végezni, és hogy működik ez egyáltalán jól.
Akkor visszatérünk egy picit újra a szülőszobába, ugye ott kezdjük el, ha minden jól megy, akkor van lehetősége a mamának arra, hogy a szülés után rögtön a mellére tegyék a babát, és legalább egy picit próbálkozzon, egy picit ismerkedjenek egymással. Akkor a szülőszobai események lezárulnak, akkor a mama átkerül a gyermekágyas osztályra, közben a babát is megvizsgálják, bepólyázzák, felöltöztetik, és rövidesen újra megkapja az anyuka a babát. Most már szinte minden kórházban lehetőség van arra, hogy rooming-inben, tehát együtt legyenek a mamák a nap 24 órájában a babájukkal. Ez azért nagyon jó, mert meg tudják figyelni, és bármikor megetethetik, amikor a baba jelzi, hogy ő szeretne. Az első egy-két napnak gyakorlatilag ez a lényege, hogy olyan sűrűn tegyék rá, amerre, amilyen sűrűn a baba igényli. Ez lehet akár óránként, vagy másfél óránként is.
Ki az, aki tud segíteni, hogyha esetleg mondjuk a szoptatás nem sikerül olyan jól, mert azért nyilván a mellnek a formája, alakja, mindenféle dolog befolyásolja.
Igen, ahogy az előbb is mondtam, ez is olyan, amit többnyire azért tanulnunk kell, nem mindig sikerül elsőre ösztönből. A kórháznak a személyzete, az újszülött osztály személyzete, a kórházi védőnő és az ápolónők is kell, hogy tudjanak ebben segíteni.
Előfordul-e az esetleg, hogy mondjuk a kisbaba aluszékonyabb, vagy mondjuk fáradtabb a szülés után, mert ez is szerintem egy kicsikét aggasztó lehet egy anyukának, hogyha ezért nem tud szoptatni.
Igen, előfordul természetesen egy nehezebb szülés után, nehezebben aktivizálja magát a baba, és amikor a harmadik nap körül a sárgaság jelentkezik, akkor is lehet átmenetileg egy kis aluszékonyság. De éppen ezért jó az, hogyha az anyuka mellett ott van a baba, és amilyen sűrűn csak kell, rá tudja tenni a mellére, és egy-egy picit mindig tud szopizni, mert akkor nem kell attól félni, hogy kiszárad, nem kell attól félni, hogy sokat veszít a súlyából, és mire például a sárgaság jelentkezik, addigra már egy picit már csak elkezdett szopizni, és van ereje.
Az intézményekben eltöltött idő, ez azért pro és kontra szerintem. Lehet nagyon jó élménnyel hazamenni a szülés után, amikor már a baba ügyes is tud szopni, de lehet úgy, hogy egyáltalán nem sikerül, vagy esetleg úgy etetik meg az intézményben, hogy maga a szoptatás is nagyon-nagyon-nagyon nehezen indul el. Ilyenkor mit lehet tenni egy anyukának?
Igen, előfordul, hogy a baba súlya indokolja azt, hogy egy kis pótlást kapjon, tápszert vagy folyadékot, vizet kapjon. Ez sajnos nem segíti, hogy ő megtanuljon szopizni, be is zavarhat a cumival etetés a szoptatásnak a tanulásában. Akkor otthon kell további erőfeszítéseket tenni az anyukának, hogy bízzon magában, higgyen abban, hogy lesz elég teje. A mérleg egy picit segíthet, de az is kérdőjeles, mert aggodalmakat is válthat ki, de hogyha szükség és akkor mérni kell néhány naponta az újszülött súlyát, és akkor látjuk, hogy alakul-e, elég-e a tej, sikerül-e már eredményesen szopiznia.
A kórházból, hogyha az anyuka hazaérkezik a kis újszülöttel, akkor otthon mi a teendő? Ugye itt mondtad, hogy nagyon jó, hogy figyeli az anyuka a babát ugye egész nap a kórházban, és hogy látja a ritmusát, de azért egy igazi ritmus azért mégiscsak a hazaérkezés után alakul ki, vagy áll be. Hogyha mondjuk sikeres valakinek az, hogy megtanulta szoptatni a babáját, akkor mennyit, hogyan kell tenni?
Igen, az egy siker, hogyha kialakul valami ritmus, de ehhez kell ám idő, lehet, hogy 2 hét is, mire ez a ritmus kialakul. Addigra várható, hogy a kereslet kínálat, tehát hogy annyi tej termelődik, amennyit a baba igényel elfogyasztani. De ez csak úgy tud kialakulni, hogyha mindig rátesszük a babát a mellre, és szopizhat annyit, amennyire szüksége van. Mert a szoptatás az az ingere a további tejtermelésnek. Hogyha ritkán teszik merre, vagy nehogy Isten valami jobból kimarad egy-egy szoptatás, akkor leállnak a tejmirigyek, nem termelnek tovább. Tehát ezt az igény szerinti szoptatás, talán ismerős már a köztudatban ez a fogalom, ezt valahogy így kell a hétköznapokban megvalósítani. Az igény szerinti szoptatás azt is jelenti, hogy a babának a cumizási igénye is ki legyen elégítve, tehát nem minden alkalommal eszik ő jelentős mennyiségeket, néha csak szomjas, néha csak az anya közelségét igényli, és akkor is szopizik egy kicsit. És akkor nem kell a cumi, nem kell a cumis üveg.
Mekkora megterhelés ez az anyukáknak a kezdet-kezdetén, azért ez nem egy olyan könnyű időszak.
Jelentős fizikai és lelki teher is. A lelki része az, hogy sikerüljön, törekszünk arra, ugye, mint nők, hogy ezt tudjuk teljesíteni, de ha sikerül, és látjuk, hogy a baba jól lakott, elégedetten mosolyog, és békésen alszik, az erőt ad a következő átalvatlan napokra is akár, és fizikailag is jelentősen igénybe veszi a mamát. Nagyon-nagyon fontos figyelni a folyadékbevitelre, 3-4 liter folyadékot el kell fogyasztani, és hát azért enni sem árt, pedig el szokták felejteni az anyukák. Az első 1-2 nap nagy a káosz otthon, Nem ritka, hogy 11 óra körül, mikor megyek látogatni, akkor még nem reggelizett az anyuka, de akkor azért hiába várjuk, hogy legyen elég tej.
Hogy mivel lehet a tejet fokozni, szaporítani, és igazából a szoptatás hogyan is természetes és egészséges, erről is fogunk beszélgetni, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A szoptatásról folytatjuk a beszélgetést Király Krisztina védőnővel. Hazaérkezett az anyuka, most már talán megy is a szoptatás, és igény szerint szoptatja a babát. A növekedés az hogy fog megtörténni? Tehát körülbelül mi az a mennyiség, amivel úgy gondoljuk, vagy úgy látjuk, akár a súlyában, akár a tejmennyiségben, hogy az már elegendő a babának ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön?
Igen, a mennyiségek az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Mennyit szopizik és mennyit gyarapodik a baba? Ezt tudni kell, hogy az újszülött babának a gyomrocskája körülbelül akkora, mint egy cseresznye. Ez azt jelenti, hogy 5-7 milliliter folyadék fér bele, tehát ezért nem kell megijedni attól, hogy az első napon például már szopizik ugyan, de még a mérleg nem mutat semmit. A következő 3-4 napos korban akkor a gyomra, mint egy dió, és mikor mennek már haza, tehát olyan 5 napos kor körül, akkor a gyomra a babának, mint egy sárga barack. Az azt jelenti, hogy 45-60 milliliter. Tehát körülbelül ennyit tud egyszerre jól esően elfogyasztani ahhoz, hogy ne jöjjön vissza, és ezt meg is tudja emészteni. Célszerű, hogyha az első 1-2 hétben legalább 8-szor, 10-szer, vagy még többször is szopizik a baba, és akkor így összejön az a szükséges napi mennyiség. A súlygyarapodásáról pedig az első hónap abban nem ritka, hogy egy baba akár a kilót is megközelíti a súlygyarapodásod, ez elég sok. Egy olyan 200 gram hetente az bőven elég.
Az anyukának mit kell tennie ahhoz, hogy mondjuk megfelelő legyen a tejtermelése, ahhoz, hogy ezt a súlygyarapodást a baba elérje? Ugye azt említetted, hogy minél többször ugye nyilván merre van helyezve, ez a reflex beindítja nyilván az agyban is azokat a sejteket, a hormonokat, hogy elkezdődik a termelés, és ez fokozódik. Azért biztos, hogy mást is lehet még használni ahhoz, hogy megfelelő tejmennyiség legyen.
Igen, hogyha megszoptatja a babát jól lakik, a baba elalszik, és úgy érzi, hogy még maradt a mellében tej, akkor ebben az első 2 hétben ezt érdemes kifejni, számítva arra, hogy növekszik a babának az étvágya, egyre több tejet fog igényelni, és akkor így lehet a tejtermelést fokozni egyrészt. Másrészt ugye táplálkozásra, a folyadékra nagyon oda kell figyelnie, 3-4 liter folyadékot el kell fogyasztani, ki kell készíteni az ágy mellé, vagy a konyhapultra, és ha kívánja, ha nem, azt a sok folyadékot el kell fogyasztani, és amíg nincs is nagyon étvágya, mert sok kismamának csak 1 héttel vagy 2 héttel a szülés után jön meg úgy igazából az étvágya, azért a 4-5-szöri étkezést az be kell tartani, és pihenni is kell. Nem garantált, hogy éjszaka jól tud aludni, ezért nappal kell akkor azt az éjszaka kimaradt alvást bepótolni, és nem szabad, hogy lelkiismeret furdalása legyen az miatt, hogy mikor a baba nyugodtan alszik, akkor ő is lepihen egy kicsit.
Erre magam is emlékszem, hogy a pihenés és mondjuk a nagyon sok folyadékfogyasztás az tényleg valóban az nagy segítség volt. Mi mindennel lehet még esetleg serkenteni? Vannak teák, vannak ételek, amiket mondanak, hagyományosakat, régieket, mik azok, amik egyébként még segítik a tejtermelést?
A tejszaporító teákat szoktuk javasolni, de azt még a kórházban nem kell bevinni, arra csak az 1 hét eltelte után lehet esetleg szükség, ha azt látjuk, hogy nem elég az anyatej, és hogy ne kelljen pótláshoz, tápszerhez nyúlni, akkor még ezt meg lehet próbálni, hogy ezeket a tejszaporító gyógynövénytej a keveréket issza a mama. Vannak homeopátiás készítmények, ha valaki arra nyitott, akkor azokhoz is érdemes nyúlni.
Hát akkor van miből válogatni, tehát a kismamák el fognak tudni igazodni, és mindenféleképpen tudnak találni olyat, amitől nyilvánvalóan megfelelő a tejmennyiség. A babán hogyan lehet észrevenni azt esetleg mondjuk egy szoptatás alatt, hogy mondjuk szomjasabb maradt, vagy éhesebb maradt, olyan nehéz ezt az elején eldönteni, hogy az ember pont jókor, jó helyen úgy szoptasson egyik mellből, másik mellből. Ezekre mit tudná tanácsolni?
A csak szopó babák teljesen változó mennyiségeket szopíznak minden alkalommal, és valóban lehet, hogy evett jó ízűen egy kellő adagot elfogyasztott, de egy óra múlva megszomjazik, mert meleg van, vagy száraz a lakásban a levegő, és akkor csak egy picit szopizik. Ugye, amikor elkezd szopizni, az elején a tejnek a higabb része jön, és az például alkalmas arra, hogy a szomját oltsa. De ha éhes és tovább szopizik, akkor jön a tejnek a sűrűbb része, ami laktató.
Most hogyan van a trend, úgymond, vagy hogyan kéritek, vagy hogyan tanácsoljátok a kismamáknak a szoptatást, hogyha a melleket nézik, hogy egyik, másik mell. Mikor jön az a mennyiség, amikor akár mindkettőből, vagy újra még az elsőből is még egyszer kell szoptatni, mert nem elegendő még, amit evett a baba?
Eleinte az első 1-2 hétben a mindkét mellből szoptatást javasoljuk azért, hogy mindkét mell minden alkalommal ingerelve legyen, hogy beinduljon, fokozódjon a tejtermelés. De később aztán, amikor kialakul az egyensúly, hogy annyi tej termelődik, amennyit a baba el tud fogyasztani, akkor valószínű, hogy elég lesz váltott mellből, tehát minden alkalommal a másik mellből szoptatni.
A kismamákat tehát biztatjuk, hogy mindenképpen szoptassanak, bár ugyan van sok kérdés, de van, aki ezt megválaszolja majd nekik, úgyhogy szorítunk azoknak, akik most ebben az időszakban vannak. Folytatjuk nem sokára beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a szoptatással kapcsolatban Király Krisztina védőnővel, és eddig nagyon sok pozitív, nagyon sok szép dolog volt, egészségesen fejlődő baba, de azért a szoptatásnak néha vannak nehézségei is, mondjuk például ami a mellett illeti, milyen problémák léphetnek fel, ami miatt ezért az anyukának kellemetlensége is adódhat.
A leggyakoribb, és van, hogy már ezzel jönnek haza a kismamák a kórházból, az érzékeny, fájdalmas mellbimbó. Ennek az az oka, hogyha a baba nem jól veszi a szájába az anyukája mellét, és itt van szükség a szakemberek segítségére bent a kórházban, de az anyuka is meg tudja figyelni később, hogy ez jól sikerül-e. Tehát, hogyha sebes a mellbimbó, akkor biztos, hogy nem jól van a baba szájában, amikor szopizik. Arra kell ügyelni, hogy nagyra tártsa a száját, amikor éhes és közelít az anya melléhez, hogy ne csak a bimbót, hanem a bimbó udvar nagy részét is vegye a szájába, és akkor valószínű nem lesz fájdalmas. Illetve arra is érdemes ügyelni, hogy az első 1-2 napban, amikor még csak ez a pici mennyiség előtej van, akkor nem kell fél óráig rajta hagyni a babát. Elég, ha csak 5-10 percig mind a két mellen próbálkozik a szopizással.
Mivel lehet ápolni a mellett, hogyha ilyenkor probléma van, mert azért biztos, hogy különböző itt a fájdalom szint is, és az is, hogy valakinek mondjuk ez nehézséget okoz, akár ki is repedezhet, tehát azért sok-sok fájdalom kísérheti ezt.
Igen, ha csak érzékeny, esetleg egy kicsit ki van pirosodva, akkor elég lehet az is, hogyha hagyja a megmaradt anyatejet rászáradni, és szárazon tartja, hogy ne maradjon nedves, tehát hogy bőr meg tudjon száradni, de hogyha már sebet is lát rajta az anyuka a mellbimbón, akkor valami hámosító kenőcsöt kell keresni. Szinte minden babaápolási termék családnak van most már ilyen mellápoló kenőcse.
És akkor még erről nem beszéltünk, ugye eddig csak a tejet szerettük volna serkenteni, mert mondjuk nem volt elég, de mi van azokkal, akik olyan szerencsések, vagy nem is tudom, hogy szerencsének mondható, mert sok munkával jár, hogyha mondjuk nagyon sok tej termelődik, és rendkívül nagy mellfeszüléssel küzdködnek a szoptatás alatt, mit tudnak ők tenni?
Igen, ez is komoly problémát jelenthet. Hogyha az első 1-2 napban nagyon sűrűn merre teszi az anyuka babát, akkor várható, hogy ez az úgynevezett tejbelövellés a 3.-4. napon, ez nem lesz annyira nagyon kellemetlen és fájdalmas, mert már fokozatosan tanulja a baba a szopizást, tehát mire ez a folyamat beindul, addigra már jó szopó babája lesz. Ennek ellenére előfordulhat a későbbiekben is, van, akinek olyanok az adottságai, hogy túl sok teje van, és ezt a baba nem fogyasztja el, akkor bizony időt kell szánni arra, hogy kiürítse a mellét, mert a pangó tej ez akár gyulladáshoz is vezethet.
Mit lehet tenni annak a kismamának, akinek mondjuk sok teje van? Hova tudja ezt leadni, vagy hogyan van most jelenleg a tejnek a felhasználása?
Elsősorban saját maguknak tudja félretenni, 24 órán keresztül szabad gyűjteni a megmaradt mennyiségeket, és akkor lefagyasztja, felcímkézi az acskót, és fél éven belül ezt felszabad használni a saját gyermekének.
Hogyha valaki mondjuk nagyon sok tejjel rendelkezik, és mondjuk nem csak a saját gyermekének használja fel, hanem már oda is tudja adni másoknak, ennek a módja most jelenleg hogy zajlik, vagy hogyha valakinek nincs anyateje, honnan tud anyatejhez jutni?
Úgy tudom, hogy hozzánk legközelebb Kecskeméten van olyan állomás, ahol begyűjtik a leadott anyatejet, és pasztőrözik, és így aztán oda lehet adni olyan babáknak, akiknek szükség van rá. Természetesen a tejadó anyukákat kivizsgálják, hepatitis szűrés, szifilis szűrés, AIDS teszt és tüdőszűrés kell, hogy ezt megelőzze.
És most szerintem az egyik legérzékenyebb probléma, amikor mondjuk már valóban a mellbe is gyullad, és komoly fájdalmak vannak az anyukánál. Hogyan lehet azt észrevenni, hogy valami nem működik jól a szoptatás során?
Rossz közérzet lehet ennek a jele, esetleg hőemelkedés, láz, illetve az anyuka mellét fájdalmasnak érzi. Ilyenkor valószínű, hogy el van záródva egy tejcsatorna, vagy valamelyik tejmirigy nem ürült ki, és sajnos az begyulladhat. Azt csillapított nyugodtan lehet bevenni, hogyha 38 fokot eléri a mama láza, és ezekben a napokban minél sűrűbben kell szoptatni a babát, elsősorban abból a mellből, ahol a mellgyulladást érzi, és ha szerencsénk van, akkor ez már megoldja a problémát.
Fizikálisan hogyan lehet segíteni ilyenkor, amikor egy tejjárat mondjuk begyullad?
Arra, merre, ahol a gyulladást érzi, oda lehet egy hideg vizes borogatást tenni.
Beszéltünk itt sok-sok problémáról, de most visszatérünk egy picit, és visszakanyarodunk az egészséges szoptatáshoz. Azért sem olyan könnyű, ahogy említetted, és tanulási folyamat, de a tanulási folyamatban az is benne van, hogy sok-sok fajta lehetőség áll az anyuka előtt. Többfajta pozícióban is lehet szoktatni, melyek ezek?
A leggyakoribb a bölcsőtartás, amikor az anyuka karjára veszi a babát, a saját hátát megtámasztja, egy picit előrehajol, és úgy jobb vagy a bal oldalára tartva szoptatja a babát. Általában még a kórházban sor kerülhet arra, amíg még nincs jó fizikai állapotban, hogy fekve szoptasson. Ilyenkor az oldalára fekszik, és szorosan maga mellé fekteti a babát. De épp az előbb említett problémáknál, például a mellgyulladásnál, vagy az érzékeny mellbimbónál is, hogyha a baba nem jól veszi a szájába mellett, előfordul, hogy még más pozíciókat kell megpróbálni, és akkor sikerül olyan helyzetbe hozni a babát, hogy jól legyen a szájában a tej, illetve hogy ki tudja üríteni olyan helyekről is, olyan tejmirigyekből a tejet, amik egyébként úgy nem jól működnek, vagy picit eldugottabb helyen vannak.
Mit tapasztaltok te is, mint védőnő és a védőnő kollégáit, hogy mennyit küszködnek ezzel a kismamák helyzetek fölvételével? Sokat szoktak róla panaszkodni, vagy többféle módot is mondanak nektek, hogy melyik az, amelyikbe válik?
Lehet, hogy nem is mindenki vallja be, hogy mennyit küszködik vele. A császáros mamák többnyire ülve szeretnek ezzel a bölcsőtartással szoptatni, a sebük miatt nekik ez a kényelmesebb. De én javaslom a fekve szoptatást otthon kipróbálni, a későbbiekre való tekintettel is, amikor már a mama is aktívabb lesz, letelik ez a pihenős első pár hét, és bizony majd észrevesz, hogy csak akkor fog pihenni, amikor szoptatja a babáját, mert akkor lefekszik, a lábát ugye felteszi, és akkor pihen a teste.
Érdemes tehát próbálkozni, nem feladni, és természetesen mindenkinek azt kívánom, aki ezzel küzd, hogy legyen nagyon-nagyon pozitív és nagyon sikerélménydús maga a szoptatás. Folytatjuk tovább a beszélgetést, és az anyatej előnyei következnek most, tartsanak velünk a folytatásban is.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a szoptatásról Király Krisztina védőnővel. Rengeteg tanácsot adtál már a kismamáknak, én biztos vagyok benne, hogy nem lesz olyan, aki nem próbálná meg, és remélem, hogy sokaknak fog sikerülni. Az anyatejről beszéljünk most egy kicsit. Miért érdemes anyatejjel szoptatni? Mik is azok a nagy-nagy előnyök, amiért érdemes ennyit küzdeni?
Azért, mert az újszülött baba számára ez az egyetlen és a legtökéletesebb táplálék. Minden babának, a saját édesanyjának a teje az, ami a leginkább hasznos, a leginkább emészthető, fajazonos fehérjéket tartalmaz. A baba számára megfelelő arányban tartalmazza a különböző tápanyagokat. De tudjuk azt is, hogy nem csak táplálék az anyatej, tehát nem csak táplálékként szolgál maga a szoptatás. Nagyon-nagyon fontos a baba és a mama kapcsolata szempontjából. Talában a legtöbb anyuka nézi folyamatosan a babát, miközben szoptatja, a két hónapos baba pedig már visszanéz az anyukájára, visszamosolyog, és egy pótolhatatlan kommunikáció indul meg kettőjük között.
Erről a nagyon szoros kapcsolatról hogy szoktak nyilatkozni az anyukák? Mit mesélnek róla nektek?
A legtökéletesebb visszaigazolás arra nézve, hogy milyen siker az, hogyha valaki tudja szoptatni a babáját, amikor a jól lakott baba rámosolyog, ellazulnak az izmai, és az elégedettséget lehet a kis arcán látni.
Egy nagyon picit említsük meg az apukákat is ezzel kapcsolatban, mert szerintem az ő szerepük is azért, ez nem is tudom, hogy kettős vagy kérdéses, nem egy könnyű helyzetben vannak, amikor látják az anyukát és a babát. Hogyan kell nekik ehhez a kapcsolathoz hozzáállni?
Biztos, hogy nem könnyű, mert ebből az intim kapcsolatból egy picit ők ki vannak rekesztve, de az apukáknak az a feladata, hogy biztassák az anyukákat, főleg az első egy-két nehéz hétben, amikor nehézségekkel, esetleg fájdalommal is kell küzdenie a siker érdekében. De az apukák részéről a biztonságot kell az anyukák számára biztosítani, hogy háborítatlanul tudjanak szoptatni. Nagyon fontos, hogy esetleg még büszkék is lehetnek a párjukra azért, hogy képesek erre.
Hát hajrá apukák, ezt tudjuk tanácsolni innen a rádióból. Egy kicsit a szoptatásnak a helyszíneiről beszéljünk. Még nagyon megosztó dolgok vannak általában a médiában azzal kapcsolatban, hogy szabad-e nyilvánosan szoptatni, vagy nem. Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik mondjuk nagyon negatívan állnak hozzá ez a kérdés? Ez legalábbis, amit egy kommentben lehet mondjuk olvasni egy ilyen esetben.
Ez egy aránylag újszerű kérdés, ugye régen, amíg betartották, hogy a gyerekágyas anyuka szinte el sem hagyta a házat 6 hétig, addig ez nyilván nem vetődött fel ez a probléma, de mostani anyukák már sokkal mobilisabbak, élik az életet, a pörgős életüket, és ezért vetődött fel ez a probléma, hogy nem csak otthon szoptatnak, meg egy kicsit az igény szerinti szoptatással is összefügghet ez. Hogyha akkor akarom megszoptatni a kisbabát, amikor ő jelzi az éhséget, és pont nem vagyunk otthon, akkor ezt valahogyan meg kell oldani. De meg lehet ezt nagyon diszkréten is oldani, úgy, hogy senkit ne botránkoztasson meg. Vannak ehhez segédeszközök is, illetve olyan ruhadarabok az anyuka számára, amivel el tudja magát és a babát takarni, még akkor is, hogyha nagyobb gyerekkel játszótérre mennek, és ott egy padon kell a kicsit megetetni.
Mennyire rugalmasak az anyukák egyébként, mit tapasztalsz, megszoptatják ott, ahol kell? Tehát, hogy ők aggodalmaskodnak annyit, mint azok, akik kívülről nézik őket?
Van, aki annyira eltökélt, hogy nem zavarja, hogy ki mit szól, hogyha az ő babája jelez és éhes, ő arra csak úgy tud reagálni és válaszolni, hogy akárhol vannak, megszoptatja.
Ha már a felnőttek ehetnek az utcán, akkor talán a babáknak nem lehet, van erre egy nagyon jó példád.
Igen, én is úgy gondolom, hogyha egy felnőtt megéhezik, és egy hamburgert elmajszolhat az utcán, akkor egy hónapos baba miért ne ehessen ott és akkor, amikor ő éhes?
Innen tehát biztatjuk azokat a hallgatókat, akik nem nagyon örültek, amikor ilyet láttak, hogy valahogyan próbáljanak ezen túllépni, hiszen a babának szüksége van a tejre. És akkor most ugrunk egy óriásit itt a szoptatásnak az kezdeteitől egészen a végéig. Meddig érdemes, meddig jó szoptatni egy kisbabát?
Az első célunk az, hogy legalább 6 hónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon a baba. Amikor ezt a fél éves kort elértük, akkor gondolhatunk arra, hogy most már a hozzátáplálást valamivel el lehetne kezdeni. Ami nagyon fontos, hogy a kellő időben legyen, tehát semmiképp se 6 hónap előtt, a baba korának megfelelő és biztonságos módon előállított táplálék legyen. Ez azt jelenti, hogy még továbbra is szopizhat a baba 1 éves, 2 éves, akár 3 éves koráig. 1 éves koráig még a fő tápláléka az anyatej marad, de 6 hónapos kora után már kaphat kiegészítést, gyümölcsöt, majd főzeléket.
Mivel tudnád biztatni azokat a kismamákat, akik még a szülés és a szoptatás előtt állnak, hogy mit tűzzenek ki célul maguknak?
A fél éves korig csak anyatejjel való táplálást, ezt érdemes kitűzni. A továbbiakat meg utána majd meglátják.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és köszönjük azt a rengeteg segítséget, amit most hallhattunk tőled.
Köszönöm szépen én is, és sok sikert kívánok.
Király Krisztina védőnővel beszélgettünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszonthallásra.